Wink, Kis Gabriella népi iparművész gyöngyfűzővel Somosvári Eszter Anna beszélgetett. További kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Januárban újabb körben mintegy 40 kastélyt hirdetnek meg. A privatizációs programra jelentkező önkormányzatoknak olyan tőkeerős cégekkel kell versenyezniük, mint a MOL, az OTP, a Richter vagy a Magyar Bank Holding, mondta az építési és közlekedési miniszter Békés Csabán. Lázár János kifejtette, a kastélyok fenntartása inkább jómódú városok, közösségek hobbija, mivel drága mulatság. Az állam is próbálkozott több-kevesebb sikerrel a megmentésükkel, de szükség van a magántőke bevonására is. A szabadkígyósi Wenckheim kastélyról szólva elmondta, nem lett felújítva az emelet és a melléképületek, amelyre mintegy 8,6 milliárd forintot is el kellene költeni. Tőkeerős partnerre van szükség, aki a felújítás mellett az üzemeltetésre is tud forrást szánni. A következő 10 évben összesen 10 milliárd forintot. 6 fiatal vehetett át elismerést a Junior Prima Díj magyar ismeretterjesztés és média kategóriájában Budapesten. A nettó 3 millió forint pénzjutalommal járó díjat Gábor Zoltán, Ács Sándor Bence, Varga Bence, Debreceni Kamilla, Farkas Márton és Mészáros Gergő vette át. A rendezvényen megemlékeztek a nemrég elhunyt Kozma Imre atyáról, aki a Prima Primissima alapítvány kuratóriumi tagja is volt. Kardosné Gyurkó Katalint nevezte ki Hangó Balázs kulturális és innovációs miniszter, a generációk közötti együttműködés segítésért felelős miniszteri biztosnak. Az új miniszteri biztos feladatkörében felel a generációk közötti együttműködést segítő igények, javaslatok koordinálásáért, a szakmai módszertani fejlesztési célok kidolgozásáért, változó generációs igények összehangolásáért és társadalmi programok kidolgozásáért. Feladatai közé tartozik, hogy közvetítsen a családi, civil és érdekképviseleti szervek és a kormányzati szervek között a családok és a nemzedékek közti együttműködés sajátos érdekeinek hatékonyabb érvényesítése érdekében. Hozzátették, hogy tevékenysége egyszerre érinti a családügy, a demográfia, a civil szervezetek, az oktatás, sőt a kultúra területét is. Kína felé nyitni kell, és ezt folytatni fogjuk, emelte ki Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 75. évfordulója alkalmából Budapesten a Magyar Zeneházában. Az államtitkár elmondta, az elmúlt év diplomáciai eseményei rendkívül intenzívek és gyümölcsözőek voltak. Ezt koronázta meg a kínai elnök budapesti látogatása, ami különösen azért jelentős, mert a stratégiai partnerség szintjére emelték a két ország együttműködését, azon belül is egy különleges szintre, minden külső, változó körülményt kiálló stratégiai partnerséget kötött a két ország. Berendelték Horvátország nagykövetét a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Ivan Anušić horvát védelmi miniszter közelmúlt béri kijelentései miatt. A tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a kubai kollégájával közösen tartott sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva mindenekelőtt aláhúzta, hogy Magyarország a lehető legjobb kapcsolatra törekszik minden szomszédjával, így Horvátországgal is. Éppen ezért is volt váratlan, hogy a horvátok védelmi minisztere mintha új sportágat választott volna, és ez a magyarok inzultálása lenne. Ennek nem volt előzménye, ezért is engedtük el a fülünk mellett az első megjegyzését a miniszter úrnak. De a másodikat már nem voltam hajlandó, mondta Szijjártó Péter. Én azt kérem tisztelettel a horvát kormánytól, hogy a jól láthatóan meglévő éles belpolitikai vitáikba a köztársasági elnökükkel ne rángassanak be minket, folytatta. Október utolsó hétvégéjén folytatódik a kellemes őszi idő. A kötfoltok feloszlása után döntően száraz napos időre kell készülni. Hétvégén a hőmérséklet csúcsértéke 15 és 21 fok között alakul majd, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzéséből. Most nézzük a mai időjárásunkat. Az alacsony szintű felhőzet terjeszkedni kezd a Dunántúlon, miközben nyugat felől fátyol felhők érkeznek, csapadék nem valószínű. Párássá válik a levegő. Köd képződhet, főként keleten. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő 2 évesekről és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az új ember október 27-i száma, a Tartalomból. Megújulni az imádságban. Országos karizmatikus találkozó Szegeden. Válasz az emberiség kérdéseire, gondolatok a teremtésvédelemről. Maga volt az alázat, a türelem, a nyílt szívűség. Eltemették Jelenics István piarista szerzetest. Az egyház kincsei vagytok. Az idős pasztorációról a 29. családkongresszuson. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az elmúlt évben elhunyt Mustó Péter jezsuita szerzetes egyik könyvéről, a Remény és kétség között Bogotá utcáin című művéről, Urbán Márta levéltárossal, a szerkesztő Domán Vivien beszélget. Tartsanak ma is velünk!
Thank you. Milyen könyvet vagy könyveket hoztál most a hallgatóinknak? Emlékezünk is ezzel az adással.
Így van, most Mustó Péter jezsuita szerzetesnek a Remény és kétség között Bogota utcáin című könyvét hoztam, melyben valóban emlékezünk rá, hiszen ő augusztusban hunyt el 88 éves korában.
Mit lehet tudni róla, illetve a könyveiről? Miért ezt a témát választottad most a mai adásunkban?
Mustó Péter jezsuita szerzetesnek, vagy Páter Mustó Péternek az a személyisége talán nagyon sokak előtt ismert, hiszen ő egy nagyon híres jezsuita, lelki gyakorlatos jezsuita volt, aki nagyon sok ilyen csendmeditációs lelki gyakorlatot tartott, és az ő életéhez hozzátartozik egy-két adat. Ugye 1935-ben született az Egri Egyházmegye területén, az akkori Egri Egyházmegye területén, de 1944-ben családjával Németországba mentek, emiatt őt Frankfurtban szentelték pappá, és ő csak 1991-től élt Magyarországon. 1991-ben, miután a jezsuita rend újra alakult Magyarországon, ő hazatért, és akkortól már nagyon sokat tevékenykedett itthon is, például dobókön is nagyon sok lelki gyakorlatot vezetett.
Hogy jött az életébe az írás, hiszen nagyon sok szerzetes pap tart lelki gyakorlatokat, van karizmatikus személyisége, de kevesen jutnak el odáig, hogy le is írják, papírra is vessék a gondolataikat, és hát keveseknek van meg az az adomány, hogy ez valóban tényleg egy lélekemelő, olvasmányos dolog legyen.
Így van, ebben abszolút igazad van, bár a jezsuiták terén azért nagyon sokan írtak, akár csak a Banga Bélára gondolunk, azért az ő munkásságát talán sokan ismerik, de a jelenleg aktívan működő jezsuiták között is elég sokan vannak, akik írnak. Mustó Péter pedig különféle témákban írt. Írt az ima tapasztalatokról, a csendről, főleg ilyen lelki témájú, lelki gyakorlathoz kapcsolódó dolgokról is, illetve ez a könyv, amiről most fogunk beszélni, az pedig az ő emlékei, az ő tapasztalatai 12 éves időintervallumról. Azt nem mondtam el még, hogy ugye őt Frankfurtba szentelték pappá, majd Németországban tevékenykedett, és 1970-es évek második felében elment Dél-Amerikába egy hátizsákkal, és körbejárta egész Dél-Amerikát, Mexikótól kezdve Brazílián át, Kolumbiáig, stb. És akkor járt először Kolumbiának a fővárosába, Bogotába, és elhatározta, hogy ő egyszer ide vissza szeretne jönni, de úgy visszajönni, hogy nem csak utazni, nézni, fotózni, stb., hanem jelen lenni. És a rendi vezetésnek köszönhetően erre lehetősége is nyílt, így 1979 és 91 között ő Bogotában tevékenykedhetett, és a könyv az ő akkori élményeiről, az akkori emlékeiről szól, nagyon sok történetet oszt meg. A könyv először 2008-ban jelent meg, az a példány, amiről pedig mi most beszélünk, az 2015-ben jelent meg, már a jezsuita kiadó gondozásában. Tehát ez is sokat mondó, hogy az ő életében már a második kiadást is megérte a könyv, és elég népszerű. Tehát elég nagy példányszámba eladták, és most a halála után szerintem még többen megvásárolták azok ő könyveit, mert nagyon sokan akkor találkoztak az ő nevével, amikor írtak róla nekrológokat. Nagyon sok, nagyon tanulságos nekrológot írtak az ő munkásságáról, de ezáltal még több embernek felhívták a figyelmét arra, hogy neki az írói munkásság, az ő könyvei milyen hasznos lelkiolvasmányok is lehetnek.
Keveset tudunk arról a területről, ugye nyilván nem úti kalauz a műsorunk, hanem könyvajánló. Mégis azért jó tisztába tenni azt, hogy milyen életbe csöppent ott, mit látott ott, és mit tudott papírra vetni ezek közül, milyen élményekről ír, milyen lelki útról ír.
A könyv legelején egy kicsit bemutatja, hogy milyen is Kolumbia, milyen Bogota. Ugye Bogota egy világváros volt már akkor is, most is. Talán nagyon sokan tudják azt a dél-amerikai nagy fővárosokról, nagy városokról, hogy igazi nagy metropoliszok, ahol nagyon nagy társadalmi különbségek vannak mondjuk azt, hogy a belváros és a külváros között. Tehát talán a filmekben nagyon sokszor látjuk Mexikóvárost, vagy Brazília fővárosát, Brazília várost, és ott is lehet látni, hogy vannak a felhőkarcolós negyedek, illetve az úgynevezett bádogvárosok. Bogotában is hasonló a helyzet, nagyon sok szegény gyerek élt ekkoriban ott. Talán mi innen Magyarországról el sem tudjuk képzelni azt, hogy milyen sok gyerek élt az utcán, és milyen sok gyerek élt úgy az utcán, hogy gyerekkorától kezdve hosszú éveken keresztül, tehát lényegében ott nőttek fel. Ők alapvetően nagyon szegény családokból származnak, vagy csonka családokból, vagy akár a szüleikkel is hagyták őket, és nekik semmilyen lehetőséget nem nyújtott ekkoriban az állam. Hogyha visszagondolunk arra, hogy milyen is volt Dél-Amerikában az élet ebben az időszakban, azért az most mindegy, hogy melyik országot nézzük, az aktuális politikai berendezkedéseknek köszönhetően ott a szociális háló nem volt olyan kiterjedt, mint akár Európában. Nyilván Európában is vannak ilyen jellegű gondok, de Dél-Amerikában sokkal nagyobb problémát okoz a gyermekszegénység, mint akár a fejlett nyugat-európai országokban.
Ahogyan említetted a beszélgetésben, ő a 70-es években járt ott először, aztán később is visszatért, hogyha minden igaz, a beszélgetésünkből ez is kiderült. Milyen élményeiről ír akkor, amikor a 70-es években volt ott? Mert ahogy most említed, itt a szociális hálót is gondolom, hogy akkor még rosszabb állapotban volt, vagy még ennyire sem volt fejlett, mint amilyen mondjuk most a 2020-as évek után mondjuk.
Így van, ő 1991 után még többször visszatért Bogotába, illetve tartotta a kapcsolatot azokkal a akkor már felnőttekkel, akiket ő gyerekként megismert. Volt, akivel rendszeresen levelezett, volt, akivel megszűnt a kapcsolata, volt olyan védence is, aki meghalt, hiszen Bogotai utcán számunkra egy elképzelhetetlen dolog, hogy mennyire természetes az, hogy valakit hirtelen megölnek. És ez olyan természetes, hogy megkéselték, leszúrták, összeverték, stb. És amikor ő legelőször ott járt, akkor elhatározta, hogy ő nem a adott helyzetnek a következményeire szeretne fókuszálni, hanem megelőzni. És ő a kezdeti években a Szaléziekhoz csatlakozott, és az ő pedagógiai programjukat próbálta erősíteni, és abban vett részt, majd később saját maga is létrehozott. A németországi volt diákjai anyagi támogatásával úgynevezett ilyen napközi otthonokat, tehát ő nagyon nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy ha beteg a gyerek, akkor kapjon egészségügyi ellátást, és akinek van rá lehetőség, azt pedig tanítsák. Tehát most képzeljük el azt, hogy az utcán él egy gyerek, bár van olyan történet, amiből kiderült, hogy amikor egy gyerek az édesanyjával élt, akkor sokkal kevesebbet evett, mint amikor az utcára került, mert az utca gyerekek, hát ugye a szemetesekből is összegyűjtötték azokat, amiket találtak, illetve hát loptak is, de több olyan étterem volt, vagy akár egy pék történetéről is ír, hogy megelégelte azt, hogy tőle lopnak a gyerekek, ezért mindig a nap végén, amit nem tudott eladni, azt odaadta az utca gyerekeknek, és akkor az a kisfiú, aki vele ez megtörtént, leírja azt, hogy sokkal jobban élt, mint amikor az édesanyjával élt, hiszen az édesanyja nem tudott neki adni enni, és de ezek a gyerekek nyilván írástudatlanok voltak. Rendszeresen járták a rendőrséget, a börtönöket egy-egy napra kisebb-nagyobb bűncselekmények miatt, és nekik az egy elképzelhetetlen valóság volt, hogy ők egyszer tanuljanak. És voltak olyanok, akik szerettek volna tanulni, mert például megalázónak érezték azt, amikor a rendőrségen alá kellett volna írni a jegyzőkönyvet, és kinevették őket, mert nem tudnak írni. Nyilván ez most így a mi szemszögünkből nagyon távolinak tűnik, pedig ha alaposan megnéznénk a mai dél-amerikai országokat, azért nagyon sok helyen megtörténhet még ez mai napig is, hiszen ott az írás tudás, írás tudatlanság sokkal nagyobb mértékű, mint akár nálunk Magyarországon.
Thank you.
idén elhunyt Mustó Péter jezsuita könyvéről beszélgetünk. Nekem nagyon tetszik a cím is. Egy kicsit beszélgessünk erről is. Milyen gondolataid vannak erről, illetve még részletekbe menően majd a könyvről is beszélj nekem és a hallgatóinknak. Az is érdekelne, hogy mi a célja a könyvnek, és hogyan tudta Mustó Péter jezsuita közelebb vinni az embereket az íráson keresztül is a Jóistenhez, hiszen gondolom, hogy minden egyházban tevékenykedő személynek ez a célja, hogy közelebb vezesse az embereket a Jóistenhez. Hogy milyen úton keresztül, az mindenkinek más és más. De akkor térjünk vissza egy kicsit akkor a címre, illetve magára a könyv céljára is.
Könyv célja megismertetni az emberekkel, hogy milyen is az élet, milyen a helyzet a világ más részein. Mondhatnánk azt, hogy egy felkavaró kötet, valóban az, viszont egy pontos társadalomrajzot próbál számunkra felvázolni, és figyelmeztetni is akar minket is, illetve a világnak azon részét, akik hát mondjuk azt, hogy a leggazdagabbak közé tartoznak, és egy kicsit figyelmeztetni próbálja őket, vagy rádöbbenteni arra, hogy milyen nagy felelősségük lenne, illetve milyen nagy felelősségük van a társadalom peremén élő elesetekkel szemben, hiszen Bogotában is, illetve más nagyvárosokban is nagyon nagy társadalmi szakadék van, és nagyon komoly társadalmi különbségek vannak az igazi mély szegények és a nagyon gazdagok között. Tehát egy kicsit úgy meg akarja nekünk mutatni, hogy a világ nem mindenhol olyan, mint amilyen a miénk, és talán egy kicsit úgy tükröt próbál nekünk mutatni ezáltal is, hogy nagyon sokszor panaszkodunk, nagyon sokszor elégtelenek vagyunk a saját jelenünkkel szemben, és talán meg akarja mutatni azt, hogy értékeljük azt, amink van, hiszen másoknak sokkal kevesebb van, és ne azt keressük, ami nincs, hanem azt vegyük észre, ami van. És a könyvön keresztül azt is próbálja megmutatni, hogy neki is voltak, és most már pontosabban voltak gyengeségei, és voltak olyan pillanatai, amikor nehéz lelki állapotba került, de akár egy olyan helyzet kapcsán is, hogy mondjuk egy kisfiút ő nem tudott szeretni, vagy olyan negatívan közelített hozzá egy olyan kisfiúhoz, akinek meghalt az édesanyja, mert megölték, és egy pszichiáter azt mondta, hogy alkalmatlan lesz arra, hogy bármikor is rendes felnőtt életet éljen, és ő sem hitt benne, nem hitte el, hogy ő képes arra, hogy tanuljon és egyszer majd dolgozzon, hiszen gyerekkorában azt mondta, hogy minek dolgozzon, ha úgy is lehet élni, és akkor döbbent rá arra, hogy ennek az egésznek az lenne a lényege, hogy ő úgy tevékenykedjen, nyilván egy jezsuita szerzetesről beszélünk, tehát egy papról, hogy minden emberben meglássa Istent. És hogyha nem látja meg minden emberben Istent, akkor valamit rosszul csinál. De és ő nagyon sokszor hangsúlyozza azt a könyvön keresztül, hogy ő egy nagyon szerencsés helyzetben volt, hogy ennek a Szent Ignáci lelkiségnek köszönhetően a társadalom számára igazán hasznos munkát végezhetett hosszú éveken keresztül, és egy olyan területen, amelyen nagyon fontos volt tevékenykedni, és nagyon sok gyereket hozzásegített ahhoz, hogy egy emberibb életet tudjanak élni, annak ellenére, amilyen családba ők beleszülettek. Hiszen ezek a gyerekek gyerekek. Ők nem tehetnek róla, hogy hova születnek. Egyetlen gyerek sem tehet róla, hogy hova születik. Viszont az, hogy mi lesz utána belőlük, az a társadalom felelőssége is, és ő erre próbálta a környezetét így rádöbbenteni. Ennek köszönhető az, hogy Németországból nagyon sokan támogatták az ő programját, hiszen nem mögött egy nagyon komoly anyagi bázist meg kellett teremteni. Nyilván a rend teljes egészében nem tudta ezt finanszírozni, mai napig ugye ezek a misszió támogatásokból működnek, és a Szaléziek által működtetett programot próbálta továbbfejleszteni, és egy kicsit Szent Ignáci irányba terelni.
A könyvben csak leírások vannak, vagy vannak esetleg imádságok, kisebb gondolatok is? Hogyan néz ki, hogyha belelapozunk? Milyen részeket emelnél ki a hallgatóinknak?
A könyv alapvetően Mustó Péter más könyveihez képest történeteket mesél el, de a történeteken keresztül próbál minket tanítani, és próbál benne olyan gondolatokat megosztani, mint amelyek nem klasszikus imák, de egy kicsit úgy elgondolkodtatják az embert, hogy ne csak olvassunk, hanem gondolkodjunk is, és hogy átvegyük azt a szemléletet, amit ő is hirdetett mindig is, hogy nem csak ott kell lenni valahol, hanem jelen kell lenni. És így én is, amikor ezt a könyvet olvastam, nagyon sokszor rádöbbentem arra, hogy sokszor előfordul az emberrel velem is, hogy ott vagyok valahol, és nem biztos, hogy úgy érzem, hogy jelen is vagyok, hanem csak vagyok. És hogy ez egy nagyon fontos gondolat szerintem az ő történeteink keresztül, hogy ő tényleg jelen volt. És hogy nekünk is talán az a feladatunk, hogy jelen legyünk, és felismerjük azt, hogy hol van ránk szükség, és melyek azok a területek, melyek azok a lehetőségek, amelyeken keresztül képesek vagyunk akár egy picit is változtatni abból a szempontból, hogy a világ jobb legyen, illetve azokat az tehát társadalmi igazságtalanságokat egy picit segítsünk kiegyenlíteni, amelyek a mi társadalmunkban is jelen vannak. A könyv tanulságaihoz az is hozzátartozik, hogy rádöbbentett minket arra, és nagyon sokszor hangsúlyozta azt, hogy milyen ezeknek a gyerekeknek az élete, hiszen ezek a gyerekek rossznak érzik magukat, és nem csak ők érzik magukat rossznak, hanem az egész környezetük rossznak tartja őket. És ez sokszor egy olvasónak is nehéz elképzelni, hiszen ha egy jó családban nevelkedik egy gyerek, akkor ő jónak tartja magát. De ezeknek a gyerekeknek teljes mértékben önbizalom hiányuk van, és mivel őket a társadalom megbélyegezte, így nagyon nehéz róluk ezt a negatív bélyeget lemosni, és az ő napközi otthonainak, az ő iskoláinak ez egy nagyon fontos küldetése volt, hogy a gyerekeknek az önbizalmát erősíteni, illetve elhitetni velük azt, hogy ők jók.
Azt gondolom, hogy érdekes a mai magyar embereknek is azt egy kicsit megszívlelni, hogy nem csak minden gyerekben van valami jó, ami miatt Isten megteremtette őket, hanem minden emberben van valami jó, mert sokszor nehezen tudunk viszonyulni az embertársainkhoz. Ez a rohanó világ egy kicsit azt is eredményezi, hogy türelmetlenebbek vagyunk önmagunkkal szemben is, illetve másokkal szemben is, és nagyon sokszor robbanunk, nagyon sokszor vagyunk ellenszembesek, és ahogyan te említetted, nem tudjuk nap mint nap értékelni azt, amink van. Gondolom, hogy ez a könyv is abban is tud segíteni minket, hogy egy picit elgondolkodjunk, egy picit megálljunk, és Mustó Péter segít minket így az írásaink keresztül most már abban, hogy egy picit el tudjunk csendesedni, és abban a csendben, vagy abban a tevékeny csendben is megtalálni a Jó Istent, vagy a Jó Istenhez vezető utat. És ha már itt vannak a könyvek, és ahogyan szoktuk, a könyvajánlónk vége felé, egy picit adjunk ízelítőt ebből, mert azt gondolom, hogy bátran bárkinek ajánlható. Én azt gondolom, hogy nem kritérium vagy feltétel, hogy valaki hívő legyen, de biztos, hogy a könyvön keresztül találkozik Istennel.
Így van, ebben teljes mértékben igazad van. És ahogy szoktuk, kiszoktunk emelni egy részt a könyvből. Én most egy olyan részt jelöltem be, amelyet meg szeretnék osztani a hallgatókkal, ami szerintem leginkább be tudja mutatni azt az egész küldetést, amit Mustó Péter kint a misszióban végzett, és azt a szemléletet, amit ő hirdetett, és hirdetni próbál számunkra is az írásai által. Úgy írja, hogy amíg te az egyházban vagy, mondta nekem egyszer egy barátom, de nekem is van benne helyem. Mi megyünk az emberekhez, vagy várjuk, hogy ők jöjjenek hozzánk. Ha hozzánk jönnek, mi szabjuk meg a feltételeket. Ha mi megyünk hozzájuk, akkor nekünk kell alkalmazkodnunk. Például számomra Jézus és Szent Pál. Ők az emberekhez mentek. És nyilván ő ezt nem csak leírta, hanem ő tényleg ezt tette, mert ő az emberek közé ment. A világ egyik legszegényebb országában a legszegényebb és legelesettebbek közé, a gyerekek közé, akik tényleg nem tehetnek arról, hogy hová kerültek, és ő megpróbált ebben a világban alkalmazkodni, egy olyan világban, ahol a gyerekeknek az, hogy az utcán lenni, az nagyon természetes volt, és számukra például akár a halál is természetes volt, hiszen nem tudták, hogy holnap még fognak elélni, és így mondtad, hogy több könyv is itt van előttünk most a beszélgetésünk során, és hogyha már az ő írásait szeretnénk ajánlani így az hallgatóknak, akkor egy másik könyvről sem szabad elfeledkeznünk, mégpedig a Csendben születik az élet című könyvéről, amely a belső tapasztalatairól szól. De ami tényleg egy olyan könyv, hogy nem történetekről szól, mint ez. Igazából azért választottam ezt a Remény és kétség között című kötetet, mert talán ez egy olvasmányosabb, és ehhez nem kell egy olyan mély lelki állapotba kerülni, mint a Beosima tapasztalatairól című könyv kapcsán, ahol az imában kell jelen lenni, és a könyvön keresztül megtanít minket csendben imádkozni, megtanít minket elmélyedni, figyelni önmagunkra, másokra, a feladatainkra, és az imáin is keresztül pont ugyanazt szeretnék közvetíteni, hogy az ima tanításain is keresztül, amit az ő missziós tevékenységében is próbált végezni, hogy jelen legyünk. És ugye a mindennapi falatainkban is jelen kell lenni, ugyanúgy a lelki életünkben, az imáinkban is, hogy tudjunk figyelni, jelen legyünk akkor abban az időben, és ne csak így felületesen mélyedjünk el az imádságainkba.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban az elmúlt évben elhunyt Mustó Péter jezsuita szerzetes egyik művéről, a Remény és kétség között Bogotá utcáin című könyvéről beszélgetett Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával, a szerkesztő Domán Vivien. Búcsúzik a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Hattyú vitéz. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg király, s annak egy dali szép fia. Meghal az öreg király, a királyfira marad az ország, de nem volt felesége. Gondolja, elmegy világot látni, benéz ide is, benéz oda is, majd talál magához illő feleséget. Amint megy mendegél egy rengeteg erdőn keresztül, meglát egy szép fehér szarvast. Lekapja válláról a nyilát, megcélozza a szarvast, de az megszólal. Ne lőj meg, királyfi, nem vagyok én szarvas, a tündér királyné változtatott azzá, mert szebb voltam, mint az ő leánya. De ha valaki feleségül venne, ismét leányá változnám. Mondja a királyfi, hát csak gyere ide. Ha csak ugyanúgy van, amint mondod, és szebb vagy a tündér királyné leányánál, feleségül veszlek. A fehér szarvas erre megrázkódott, s egyszeribe olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Hazaviszi a király a szép leányt, feleségül veszi mindjárt. 7 hónapig tartott a lakodalom, aztán éltek nagy békességben, boldogságban, mint 2 gerlicemadár. Ha nem egyszer mi történt, mi nem, a királynak háborúba kellett mennie, s a feleségét rábízta az ő vén dajkájára, aki huncut boszorkány volt, de a király arról nem tudott semmit. Hát halljatok ide, mi történt? Az történt, hogy amíg a király oda volt a háborúban, 6 fiút s 1 leányt szült a királyné. De a vén boszorkány, még mielőtt a királyné láthatta volna a gyermekeit, ellopta azokat, s 7 kutyakölyket tett helyükbe. Volt a vén boszorkánynak egy istentelen rossz fia, annak a kezére adta 7 gyermeket. Kiküldte velük az erdőbe, hogy ott ölje meg. De mikor a legény a gyermekeket letette a földre, s kihúzta a kardját, hogy megölje, a gyerekek olyan édesen mosolyogtak rája, hogy még annak az istentelen legénynek is megesett a szíve rajtuk, s nem volt lelke, hogy megölje. Hazament a legény, s azt mondta az anyjának, hogy megölte a gyermekeket. Lakott ebben az erdőben egy öreg remete, az megtalálta a 7 gyermeket. Fölszedte a köpenyegébe, s bevitte a kalibájába. Ott szépen lefektette egymás mellé, s jött mindjárt egy fehér szarvastehén, az megszoptatta a gyermekeket, s 3 esztendeig odajárt minden nap, minden éjjel, szép sorjában szoptatta a gyermekeket. Amikor aztán akkorára nőttek, elbúcsúzott tőlük, s eltűnt a sűrű rengeteg erdőben. Telt múlt az idő. A gyermekek már 7 esztendősek voltak, s honnét nem, a vén boszorkány megtudta, hogy élnek. Volt a boszorkánynak egy leánya. Most azt küldötte ki az erdőbe, s meghagyta neki, hogy ölje meg a gyermekeket, s vegye le nyakukról az ezüstláncot. Mert hogy szavamat össze ne keverjen, mikor a gyerekeket elküldötte a fiától, egy-egy ezüstláncot akasztott mindegyiknek a nyakába. Kimegy a leány az erdőbe, s hát, amint megy, éppen akkor fürdik egy tóban a 6 fiú közül 5, s a leányka. Nézi-nézi a leány a gyermekeket, de ennek sem volt lelke, hogy megölje őket, olyan szépek, olyan kedvesek voltak. De a nyakukról levette az ezüstláncot, hazament az anyjához, s azt hazudta, hogy megölte a gyermekeket. Hát ahogy levette az ezüstláncot a gyermekek nyakáról, csak hallgassatok ide, mi történt, mind a 6 gyermek egyszeribe 6 változott. A legidősebb királyfi oda volt a faluban a remetével, s mikor megjöttek, keresték mindenfelé a gyermekeket, kiabálták a nevüket, de nem találták sehol. Mennek a tóhoz, hát ott úszkál 6 hattyú. Tátogatják a szájukat, mintha azt akarnák mondani, látod, látod, mivé lettünk, s hullott a könny a szemükből. Eközben a király hazajött a háborúból, s mondják nagy búsan, hogy mi nagy szerencsétlenség történt. Gyermek helyett kutya kölykei születtek a királynénak. Hé, Istenem, megszomorodott a király, nem tudta, mit csináljon. Az egyik azt mondta, hogy a királyné ártatlan, a másik azt mondta, hogy bizony nem ártatlan. Az egyik azt mondta, hogy a királynét elevenen el kell égetni, a másik azt tanácsolta, elég lesz, ha tömlőcbe vetik. Fájt a király szíve, majd meghasadt, de addig beszéltek a fülébe, hogy a királynét tömlőcbe vettette. Telt múlt az idő, eltelt 20 esztendő. Akkor az öreg remete elmondta a legidősebb királyfinak, hogy az erdőben mind találta meg, hogy királynak a fia, s hogy mi történt az édesanyjával. Nem volt maradása a királyfinak, indult a hazájába. Éppen akkor ért a király udvarába, amikor a király kihirdette, hogy akar-e valaki megverekedni ezzel s ezzel a herceggel, aki most is azt állítja, hogy a királyné bűnös volt. Hiszen hirdethette országvilágszerte, egy vitéz sem húzott kardot a királyné mellett. Ment a királyfi, s jelentette, hogy ő megverekszik életre halálra. Először kardra mentek, de csak egyszer csaptak össze, mind a kettőnek a kardja ketté tört. Aztán mentek buzogányra, s a királyfi úgy fejbe vágta az árványos herceget, hogy gonosz lelke mindjárt kirepült. A királyfi egyszeribe ment a király színe elé, és elmondott mindent, ahogy történt. Mutatta a nyakán az ezüstláncot, hogy ilyen lánc volt a többi testvérének is a nyakán. De amikor elvették, hattyúvá változtak, s vissza nem változnak igazi képükre, míg az ezüstláncokat elé nem kerítik, s a nyakukra vissza nem teszik. Hely, megörült a király, de szörnyű haragra is lobbant, megfogadta a vén boszorkányt, előadatta az ezüstláncokat, akkor aztán két felé vágatta a testét, s a várkapujára kiszegeztette. Az alatt kihozták a tömlőcből a királynét, s elhozatták az erdőből az öreg remetét is. Aztán indultak mind az erdőbe, ahhoz a tóhoz, ahol a 6 hattyú szomorkodott. Hát, amint odaérkeznek a tóhoz, úsznak a hattyúk feléjük nagy örömmel. Kinyújtják a nyakukat, hogy tegyék rá az ezüstláncot. S hát akkor veszik észre, amikor 5-nek a nyakára tették a láncot, hogy a 6. lánc hiányzik. A legkisebbnek, ki fiú volt, nem jutott lánc. A többi 4 fiús, a leány visszaváltozott igaz képére. De lett erre nagy erős szomorúság. Kérdik ettől is, attól is, vajon hová lett a 6. ezüstlánc. Előáll egy inas, s jelenti. Abból a vén boszorkány ezüst poharat csináltatott. A hattyúnak maradott királyfi nagy búsan bánatosan visszaúszott a tó közepébe. A király és a királyné a többi gyermekével keserves sírás közt visszament a palotába. Keresték mindenütt az ezüst poharat, tűvé tették a palota minden zegét zugát, de nem találták. A király kisasszony minden nap kiment a tóhoz, mert ő legjobban sajnálta a testvérét, s egyszer, mit gondolt, mit nem, kiakasztotta a nyakából az ezüstláncot, a hattyúnak a nyakába akasztotta, s abban a szempillantásban hattyúvá lett a király kisasszony, a testvére pedig visszaváltozott igazi képére. Mondja a királyfi a hattyúvá lett király kisasszonynak: köszönöm, hogy megváltottál, ne félj, nem hagylak soká hattyú képében. Volt a tó partján kikötve egy csónak. Abba belé ült a királyfi, s kérte a hattyú király kisasszonyt, hogy húzza el a tónak a túlsó partjára. Ott van egy vár, abban lakik egy király kisasszony. Az lesz az ő felesége, vagy senki ezen a világon. A királyfinak volt egy aranypántlikája. Azt a csónakhoz kötötte, a hattyú király kisasszony a szájába fogta az aranypántlikát, úgy húzta a testvérét, hattyú vitézt. Szépen odahúzta a hattyú király kisasszony a tó túlsó partjára hattyú vitézt, s hát éppen akkor érkezett a vár udvarára, amikor tele volt az udvar királyfiakkal, hercegekkel, hogy megvívjanak a király kisasszonyért. Volt egy közöttük, aki mindenkit legyőzött, s éppen szólni akart a király, hogy neki adja a leányát, amikor megpillantotta hattyú vitézt, s azt mondta: várjatok egy keveset, imhol jön egy vitéz. Kiáll hattyú vitéz azzal a híres vitézzel. Összevágnak, hogy égföld megrendül belé. Viaskodnak egy órát, kettőt, s az lett a vége, hogy fűbe harapott az a híres vitéz. Mindjárt megtartják a lakodalmat, s ott marad hattyú vitéz a várban. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, már egy kicsi fiúk is volt. Akkor elkezdenek suttogni az udvar beliek, hogy azt sem tudják, ki fia borja ez a hattyú vitéz. Hát, ha valami ágról szakadt jövevény. Addig súgnak, búgnak, addig beszélnek, hogy a felesége is megszólítja hattyú vitézt. Ugyan bizony, lelkem uram, nem mondanád meg, honnét, miféle országból hozott téged a hattyú azon a csónakon? Sírva fakadt hattyú vitéz, s azt mondta a feleségének: jaj, lelkem felesége, miért kérded ezt tőlem? Most már nekem nincs itt maradásom. Te özvegyen maradsz, kicsi fiam árván, el kell mennem, ki tudja, térek-e még vissza. Hiába sírt rít az asszony, elbúcsúzott hattyú vitéz, keserves sírás közt ott hagyta feleségét, kicsi fiát, ment a tóhoz. A hattyú király kisasszony szépen odahúzta a csónakot a tópartjára, beleült hattyú vitéz, vitte a csónakot szép csöndesen, s meg sem állott, meg sem pihent, míg a tónak a túlsó partjára nem ért. Hazamegy a királyfi, de lett nagy öröm, hogy ím a hatodik fiú is megkerült. Mindjárt mentek együtt a király kisasszonyért, mert közbe legyen mondva, megtalálták az ezüst poharat. Ezüst pohárból láncot verettek, a hattyú király kisasszonynak nyakába akasztották, s ím az is visszaváltozott igazi képére. No de a királyfinak nem volt maradása otthon, ment a feleséges a kicsi fia után. Vele ment 300 lovas legény, úgy vágtattak be a várba. Most bezzeg nem mondta senki, hogy ágról szakadt jövevény, de örült az asszony is, hogy az ura igazi király sarjadék, s csaptak nagy vendégséget. 7 nap s 7 éjjel muzsikált a banda, akkor aztán felkerekedtek gyerekestül mindenestül, s mentek hattyú vitéz hazájába. No, éppen jókor jöttek a király udvarába, ott már állott a lakodalom. Egyszerre volt a lakodalom az 5 fiúnak s a leánynak. Újra megtartották hattyú vitéz lakodalmát is. Hencidától Boncidáig folyt a bors, a pálinka, még a sánták is járták, ahogy tudták. Tán még ma is járják. Aki nem hiszi, járjon utána.
Kedves gyerekek, ma a Hattyú Vitéz című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük Magsó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről, a szerkesztő Grunda János.
Valamelyik pap testvéremtől hallottam, hogy seregi érsek atya, nyugodjon békében, azt mondta egyszer nekik, a papságnak, hogy viseljetek, ha lehet, reverendát, de legalábbis papi civilt, mert nem tudjátok, hogyha ebben látnak titeket az emberek, és ha csak egy pillantást is vetnek rátok, nem lesz majd az a pillantás elég ahhoz, hogy ott az utolsó órájukban bocsánatot kérjenek Istentől, miután eszükbe jut ez a kép. Valóban nem tudhatjuk, hogy kiben mit indít el egy reverendás pap, vagy egy szerzetesi ruhába öltözött szerzetes látványa. Minden esetre ez egy nagyon jó evangelizációs eszköz idézőjelben. Ez egy szent ruha, ami a revereor latin igéből származik, a tisztelet igéből. Tiszteletre méltó ruha. És még itt a bevásárlóközpontban volt egy utolsó élményem. Mondhatnám azt is, hogy egy utolsó reménysugár felcsillant, kifele jövet, nagy kinyitott paravánokon húsvéti gyermekrajzok kiállítását láthattam meg. Na, mondtam magamban, itt aztán majd biztos lesz valami kis isteni jelkép is, és végignéztem egyenként az összes gyerekrajzot, nem sajnáltam rá az időt, és a következő megdöbbenésem ebből fakadt, ugyanis egyetlen egy vallásos jelkép nem volt a húsvéti gyermekrajzokon, de még bárány sem, mert azt még lehetne Krisztushoz kötni, de már a bárány is kiment a divatból. Csak nyuszi és tojás, meg hasonló variációk. Még egyszer mondom, nem megbotránkoztatni szeretném a kedves hallgatókat, hanem mint tényként közlöm ezeket a megfigyeléseimet, és amiket nekem valószínűleg ott megmutatott az Úr, külön egy kicsit kihangsúlyozva, kiemelve, azért, hogy még buzgóbban imádkozzak és engeszteljek ezekért az emberekért, beleértve ezt a futó hölgyet, akivel a Szent Anna réten a normafánál találkoztunk. És ugye elgondolkodtam ott a bevásárlóközpontban, a hipermarketben, hogy ez a teljesen szekularizált környezet, ez mennyire otthont ad már az embereknek, és mennyire otthonosan mozognak benne, és mennyire nem kapják fel a fejüket a rossz jelképek láttán, hogy mit szólnának ahhoz, ha húsvétra egy keresztet oda a bejárathoz vagy a kijárathoz felállítanánk. Utóvégre keresztény országban élünk, hogy emellett csak úgy elmennének, otthonosan mozognának, vagy megbotránkoznának. Vagy valaki lehajolna, meghajolna, letérdelne. Minden esetre érzelmeket, érzéseket váltanak ki az emberekből. Vagy hogyha esetleg egy kis kápolnában ott időnként misét mondanának. Hogy ehhez hogy viszonyulnának az emberek? Valamikor talán hallottam, hogy Lengyelországban volt olyan kísérlet, hogy ilyen hipermarketekben misét mondjanak. Pió atya szavai jutottak eszembe, azt mondta, szomorú napokat élünk, a hit halott, az istentelenség diadalát üli. A legbiztosabb eszköz arra, hogy távol tartsuk magunktól ezt a végzetes kort, ha az eukarisztikus eledellel erősítjük meg magunkat. Ez nem lesz könnyű annak, aki hónapokon át nem lakott jól az isteni bárány szeplőtelen testével. És ezt Pió atya az ő idejében mondta, amikor még a vallásosság sokkal inkább jelen volt az átlagember életében. Eszembe jutott itt a hipermarketet járva, vagy akár az egész budapesti tartózkodásomat illetően, a irgalmasság 9-ének az utolsó napján való elmélkedés, a 9. napról való elmélkedés, idézem. Ma az elhidegült lelkeket vezest hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az olajfák hegyén az ilyen elhidegült lelkektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam, Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod. E lelkek utolsó esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet. Az egész napomat összegezve, abban világosított meg az Úr, hogy ez így egy szép rendben volt ez a nap. Tehát elkezdtük a Szent Anna réten, az engesztelő kápolnában a szentmisével a napot, aztán jött a futó hölgy, aki csodálkozott, hogy farsang van, és jelmezbál, és reverendában lát valakit. Aztán a hipermarket, a démoni jelképek, a szekularizált környezet, a lesütött tekintetű emberek, a vallástalan húsvéti gyermekrajzok. Ezek mind-mind-mind arra nyitották meg a szememet, hogy engesztelni kell azokért az emberekért, akik eltávolodtak az Úrtól, eltávolodtak az egyháztól, akik még nem ismerték meg Isten irgalmas, megbocsájtó, átölelő szeretetét. És elmondtam ezt mind a négy falumban, ezt az esetet, ami Budapesten történt velem, és arra kértem mind a négy falu lakóit, hogy imádkozzunk ezért a futó hölgyért, ezekért az emberekért, és tudom, hogy imádkoznak is értük, és most még a rádióban is elmondom, sok ezren hallgatják, és ez a hölgy, aki ott mellettünk elfutott, és ezt a mondatot kimondta, még nem tudta, hogy esetleg ez menti meg majd az ő életét, mert ezután ennyien fognak imádkozni érte. És azt se érti, hogy tapasztalja meg majd hirtelen, vagy fokozatosan Isten irgalmas szeretetét, és hogy tér meg, és hogy jut majd el a mennyországba. És amikor majd reményeink szerint mind ott leszünk, akkor fogunk csodálkozni azon, hogy a mi imáink és engesztelésünk hatására tért meg ez a hölgy, és jutott el az örök üdvösségre. Isten útjai kifürkészhetetlenek, és az ő gondolatai és az ember gondolatai, mint ég és a föld. Nem tudjuk, teljesen nem tudjuk átlátni, de néha enged egy kicsit bele lesni az ő terveibe, enged időnként megértetni valamit, és ezt értettem én meg, hogy nem ítélkezni kell, nem megbotránkozni azon, amit az a hölgy mondott, vagy az emberek, akik nem tudnak mit kezdeni már a pappal, vagy nem megbotránkozni kell a politikusokon, akik miatt harag gyúl a szívünkbe, vagy bárkivel szemben, akik ellenségesek velünk, vagy ellenszenvesek, hanem imádkozni kell értük. Imádkozni, engesztelni, áldozatokat fölajánlani értük. Mert az Úristen azért mutatja meg az ő hibáikat nekünk, azért hozza közel hozzánk ezeket a lelkeket, mert a mi imádságaink, a mi sóhajaink segítik meg őket, hogy Istenhez közelebb jussanak. Liző kis Szent Teréz mondta valahogy így, hogy soha nem gondoltam volna azt, hogy embertársaim üdvössége az én egyetlen sóhajomtól függhet. Amikor teljes szívvel kérem a Jóistent, hogy bocsásson meg nekik hideg szívűségük miatt, és vezesse őket vissza a nyájba. És ugye nem véletlen, hogy az engesztelő kápolnában mondtuk a misét, erre az engesztelésre hívta fel a figyelmemet, és rajtam keresztül most a kedves hallgatóknak is a figyelmét, arra a Jóisten, hogy imádkozzunk a bűnös lelkekért, a bűnösök megtéréséért, mert ez az ima, amit az Isten mindig meghallgat. Krisztus lelkületét utánozva, essen meg a mi szívünk is, a szegény bűnösökön, köztük önmagunkon is, és imádkozzunk, engeszteljünk a lelkek megtéréséért, a szenvedőkért, a bűnösökért. Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom, legirgalmasabb szíved hajlékába vezettem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szeretetet tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek benned. Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtele hatalma vonza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen te mindent megtehetsz. A tűz és a jég együtt meg nem lehet, mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged. Ó, Uram, irgalmad még nagyobb nyomorúságot is megold. Örök Atya, tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legdrágább szívébe. Irgalom Atya, könyörögve kérlek, fiat keserves kínszenvedéseire és három órás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban megismételtük Maksó Péter atya egy korábbi elmélkedését az engesztelés lelkületéről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.